Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Szentirmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Műsorunkban egy dunaparti és egy belvárosi sétára hívjuk Önöket hazánk legdélebben fekvő városában, Mohácson. A Mohács 500 emlékév alkalmából számos beruházás, épületfelújítás, építkezés zajlik. A közterek helyenként új arculatot kapnak, a meglévő parkok és szabadtéri alkotások megszépülnek. Ezek egy része közvetlenül vagy közvetve a város turisztikai kínálatára is hatással lesz. A több nemzetiségű és több vallású település múltjáról, jelenéről, kiemelt látnivalókról és a megújulás alatt álló elemekről beszélgetünk Lőrinc Árpád történelem tanárral. Utunkat a folyó közelében álló belvárosi Szent Mihály katolikus templom mellett kezdjük, elhaladva a komp és az egykori selyemgyár impozáns épületegységei mellett. A sétáló utcán át közelítjük meg a csatatéri, más néven fogadalmi emléktemplomot. Tartsanak velünk!
A belvárosi római katolikus templom 4-5 évvel ezelőtt volt egy nagy földrengés Horvátországban, és akkor megsérült a templom, akkor le is zárták 2 évvel ezelőtt, és most folyik a felújítás, ez is természetesen Mohács 500 évben. A római katolikusoknak a városban 4 templomuk van, a püspök templom, a ferenceseknek a temploma és a csatatéri emléktemplom. És hogyha már a többi vallásról is beszélünk, ugye a szerbek, ahogy menekültek a török elől, hozták magukkal a szerb ortodox vagy a görög-keleti vallást, aztán még a városban itt van az evangélikus vallás, a református vallás, és a zsidók is nagy számban éltek a városból addig, amíg 1944 tavaszán el nem vitték őket Auschwitzba. Nem csak azokat a javításokat végzik el, amit a földrengés okozott kárt a templomban, hanem Mohács 500-on belül a mohácsi templomban mindenhol egy kicsit felújítottak, hogy akkor ha már nekinyúlnak a templomnak, a belvárosi plébánia templom volt valamikor, most már egyébként a fogadalmi temploma plébánia templom, akkor már a tetőszerkezetet is átnézik, leverik a vakolatot, tehát teljesen megújul a templom tulajdonképpen.
Szentély mögött egy nepomuki Szent János szobrot láthatunk. Nagyon szép ábrázolás, mert színes a szobor, és egy kis kupola is van fölé emelve, ugye védi az esőtől, és itt van mellettünk a Duna, tehát nem messze a víztől. A vízpartól.
Nem hiába a nepomuki Szent János a vízenjáróknak a szentje. Rendszer király, mivel nem árult el a gyónási titkát a feleségének a nepomuki János, ezért kivágatta a nyelvét, és utána pedig a hídról beledobatta a folyóba, és hát az a csodálatos módon találták meg, hogy fények jelentek meg a holtteste mellett, és úgy találták meg. Ezért van nálunk például Mohácson nepomuki Szent Jánosnak egy egész hétvége, egy ünnep szentelve, és az egyik legszebb dolog, amikor este lekapcsolják a Dunaparton a világítást, és több ezer gyertyát kis falapokra helyeznek el, és engedik, úsztatják le a Dunán.
Ez mindig itt állt? Nem volt közelebb a vízhez?
Azért állt közelebb a vízhez, mert valamikor közelebb volt maga a víz, de ahogy alakították, azóta egyébként itt van. Tulajdonképpen a szerb és a katolikusokat választja el, hiszen amerre az előbb jöttünk, ahol a múzeum volt, meg az öreg szerb kereskedőnek a háza, az a szerb rész volt, és erre már a katolikusok voltak, a római katolikusok, hiszen itt állunk pont a templom előtt. Ha mennénk egy 300 métert, akkor meg már a református magyarok következnének.
Párhuzamosan haladva a Dunával, hamarosan a komp kikötőhöz érkezünk. Ettől északi irányban, de még a város területén épül az új híd, mely hamarosan összeköti a folyó két partját.
Ugye egy hatalmas projektunk van, a hídépítés, ami 28-ra készül el. Addig közlekedik a komp, és ez egy nagyon romantikus dolog, fél óránként megy a komp, reggel 6-tól este 8-ig a nyári időszakban, és át lehet menni a Mohács-szigetbe.
Mohács, igen. Sziget, ez amiatt sziget, mert a Dunán van itt sziget, itt vagyunk épp a komp, le is mehetünk egy picit nyugodtan a vízpartra, bár nagyon fúj a szél, hogy még az a rész is Mohácshoz tartozik. Most...
1956-ban, amikor volt a hatalmas jeges árvíz, és elpusztította a tanyavilágot Mohács szigeten, a vízrendezések előtt a nagyobb ága az a Baracskai ág volt a Dunának, és ez volt a Keskenyebb ága. De amikor a vízrendezés megtörtént, akkor a Mohács melletti rész lett a hajózásnak az útvonala, és a Baracskai ág most már szinte egy ilyen kis patakocskává lett, és az 56-os árvíz után Új Mohács néven épült egy település, ahol az emberek már nem tanyákba telepedtek le, hanem ilyen településeket. És hát Új Mohács a Mohácsnak a része. Egyébként a Mohács nem lenne az, ha nem lenne Dunája, mert ez egy annyira hangulatos dolog, hogy nem, nagyon szép sétánya van.
Most a vízpart mellett haladunk.
Vízpart mellett vagyunk, igen. Itt van ez
és
a
gyönyörű. És akkor most ez a főág tulajdonképp így,
ez ami mellett. Ez a főág most már, igen, ami Szerbia felé megy lefelé, és hát most már nincs gond az árvizekkel, hiszen olyan magasra, itt éppen a gát mellett vagyunk, olyan magasra húzódik a gát, hogy a legmagasabb szint fölé még 1 méterrel, tehát talán megvédi a város, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem lesznek most már olyan nagy dolgok. És akkor ez a sétány, ez egy nagyon szép sétány, a mohácsiak nagyon nagy előszeretettel jönnek ide le nyári estéken hűsölni. Kolbe Mihályról, Mohács festőjéről nevezték el. Itt állnak meg egyébként azok a nagy turistahajók, amelyek Bécs és a Fekete-tenger bejárata között mennek, és akkor innen megnézik Mohácsot, meg a környéket, és utána mennek tovább.
Itt haladunk egy sárga épület, igen, mellette. Hajózási emblémát látom rajta.
A régen nagyon nagy jelentősége volt, most is azért fontos a hajózás, hiszen amíg a schengeni határ Horvátországnál volt, addig itt álltak meg, most már lassan a horvátok azok, akik ellenőrzik a bejövő hajókat Románia, tehát már azon a részen sem nagyon kell, mert Bulgária és Románia is az unió része, tehát folyamatosan, hogy a schengeni határ bővül, ugye egyre kevésbé kell megállni a hajóknak, de itt szoktak megállni egyébként a szigeti oldalon, ott mélyebb a víz, és őt szépen, most ugyan egyet se látunk, de ott a fönti részen ott állnak szélbe az uszályok, tulajdonképpen itt vámolják őket, és a papírmunkákat itt végzik el. És most érünk föl a selyemgyárhoz.
Téglaépület, sárga és piros téglákból épült így kívülről, és a külsején is látszik, hogy nem új építésű. A selyemház
1906-ban épült ez az épület. Somogy, Tolna és Baranya megyében több helyen ugye a selyemhernyó tenyésztés, és abból készült selyemre építették ezeket a gyárakat, és attól kezdve itt tulajdonképpen 100 éven keresztül működött ez a gyár. A többieket lebontogatták, de hála Istennek ezt a város meg tudta őrizni. És egy új funkciót adott neki tulajdonképpen, ez az új funkció pedig egy kulturális funkció. Mivel az épület nem volt olyan nagyon rossz állapotban, ezért egy 500 milliós Európai Uniós pályázaton megnyitották, teret készítettek ide, és magát az épületet pedig felújították. Fönt egy hatalmas egyberendezvényterem van, lent pedig a Turinform és különböző irodák vannak, amik szolgálják ezt. Az a selyem gubóház, középen pedig volt egy áztató medence tulajdonképpen, ahol a selyemgubót mielőtt elkezdték lefejteni róla a fonalat, be kellett áztatni, és ezt az épületet is hála Istennek megtartották, itt különböző egyesületek kapnak helyet, és minden nap ki van használva, hála Istennek, és ez pedig az irodaháza volt a selyemgyárnak, és ez egy külön épületként most étteremként működik. Az ipari kémény megmaradt, azt is meg tudták menteni, olyan állapotban volt, és a környékén pedig felnőtt edzőpálya, játszótér lett kialakítva, és egy belső játszóház, ahol a téli időszakban is a gyerekek tudnak játszani.
Régen a mohácsi földvár is a Duna közelében állt. Hamarosan erről folytatjuk a beszélgetést Lőrinc Árpád történelem tanárral. Thank you.
eredetleg egyébként itt állt a mohácsi földvár. Ez egy fontos szerepet töltött be, hiszen a mohácsi csata után ugyan nem maradtak itt a törökök, de 1542-től elfoglalták a várost is, és innentől kezdve egy jelentős szerepet töltött be a város egyszer a víz miatt, tehát hogy itt hajóztak a törökök, és itt volt egy földvár, ami viszont a védekezés, és így lett tulajdonképpen járási központ a törököknek a Mohács városa. Sajnos ma nem lehet találni török emléket Mohácson, ami a föld felszíne fölött van. Csak az építkezéseknél találtak különböző romokat, tehát egy török fürdő, török dzsáminak, a karavánszerájnak az alapjait találták meg. Ami utoljára 1964-ig állt a múzeum mellett, az utolsó Veli Aga, az utolsó török vezetőnek a háza, de sajnos a 60-as évek elején voltak ezek a nagy rombolások mindenhol, nem csak a városban, itt is, akkor bontották le a zsinagógát, és akkor sajnos a Veli Agának a házát is elbontották a múzeum mellől.
Mohács hazánk legdélebben fekvő
így
városa.
Van, legdélebben fekvő városa. Azt is lehet mondani, hogy kicsit már egy ilyen mediterrán város. Az ember egy kicsit többet barangol a városba, és elmegy a szélekre is. Ott már pálmafákat és banánfákat lát az udvarban. Tehát ez is jelzi azt, hogy teljesen átveszük a mediterrán éghajlatot. Vannak hetek, ahol 40 foknál megáll a hőmérséklet, és ezért nyugodtan lehet mondani. Egyébként földrajzilag is a legdélebben fekvő város.
A sétáló utca egyik végén találjuk a kissé modern formájú Szent Háromság oszlopot.
Valamikor 1946-ig itt állt az a hagyományos három görög oszlop fönn a Szent Háromság szobor, de az orosz városparancsnokságnak ez nem tetszett. És ezért a hívekkel elbontatta, és akkor kívülre a püspök templom mellé, a Szepesi parknál a városba, ahogy bejövünk a városba, ott a jellegzetes víztorony van, és mellette van a püspöki palota, ami gimnáziumként működik. Amellé épített a püspök, az volt a nyári palotája a püspököknek, mert 1092-től Szent László a pécsi püspökségnek adományozta azt a várost, és nagyon szerették a püspökök, palotát építettek mellé, templomot építettek, és ott a templom mellé állították föl a hívek is. 93-ban úgy döntöttek, hogy újra kéne itt a régi helyén egy Szent Háromság szobor, csak ha azt újra elbontják és visszahozzák, nagyon sérül. Úgy döntöttek, hogy egy teljesen újat, és ezt egy modern, három gránit oszlopon álló, fönt a felhőnül az Atya, a Fiú és a galamb képébe a Szentlélek a kereszttel. Tehát nagyon szép a Szent Háromság szobor. És most beérkezünk egy nagyon pici sétáló utcájába a városnak, ahol nem közlekedik autó. A sétáló utca bővül. Tehát kétszer ekkora lesz a hosszúsága, most építenek hozzá, és most újítják éppen föl, majd ha beérünk a Széchenyi térre mesélek. Van néhány régi épület, ami szerencsére a 60-as évek rombolását túlélte.
Ez a baloldali nagyon
szép. Ez a baloldali nagyon szép, a kovácsoltvas erkélyekkel. Igen, nagyon szép. Most akarja a lakóközösség ezt az épületet felújítani. De maga ez a sétáló utca, az egy kicsit azért betekintést ad a 19.-20. század fordulójára, hiszen akkor kapott nagy lökést a város a millenniumi építkezéseknél. Akkor jöttek be a zsidók a városba, mert előtte ugye nem települhettek a zsidóság, nem települhetett városba, így magukkal hozták a pénzt, és ezt a főutcai részt egészen ki a Kossuth-Lajos utcáig, ahol a rendőrlámpa van, végig a zsidóság építette föl. Jellegzetesen úgy néznek ki az épületek, hogy alul volt egy boltjuk, és fölül pedig a lakás. Velük szemben ott messze már, vagy látszik a zöldülő fák közül az első világháborús emlékmű.
Pálmafákat látunk már.
Igen, már kint vannak a pálmák. Igen. Valóban itt vannak a pálmafák, tehát ez egy ilyen kis mediterrán jellegű várossá kezd várni a Mohács. Egyébként, ha már a fákról van szó, akkor 1947-ben telepítették ezeket az úgynevezett ostorfákat, és ezek annyira bírják a városi létet, ezeket minden 4-5 évben visszametszik, hogy azóta ezekből a több mint 300 elültetett fából csak 2 szárad ki. Észak-Amerikából származik. Nagyon sok a fa egyébként a városban. Tehát nagyon hála Istennek erre, nagyon figyelnek, hogy akármilyen átalakítás van, de a fákat megvédik.
Hamarosan feltárul szemünk előtt a mai Széchenyi tér. Az építkezések miatt sajnos kevésbé érzékelhető a nagysága. A védőkerítések és a parkoló autók kicsit tompítják a macskakő burkolat szépségét és az épületek egyedi homlokzatát.
1866-ig itt nem volt még egy épület se, ez volt az úgynevezett búzatér. Ide hordták be a vidékről az emberek az áruikat, és itt volt tulajdonképpen a vásár. aztán a millenniumi építkezések első alkalma az lett, vagy az első épülete maga a Széchenyi István iskola, ami jelenleg 130 évvel ezelőtt épült. Tehát most ünnepelték a 130. évfordulóját, az volt az első épület, aztán akkor a századforduló után 1910-ben a balra fordulunk, a Városháza, Árkai Aladár és Árkai Beltalan budapesti építész iroda, és még a Árkai és Sztélo Lilinek a neve kapcsolódik hozzájuk, üvegművész, aki nagyon sok templomba készített, bizánci morstílusú az épület, hogyha szembeállunk vele, akkor úgy érezzük egy kicsit, minthogyha egy török lent valahol a Balkánon lennénk. Az ablakok is, a szamárhátívesek is mind arra a törökre utalnak. Egyébként maga a tér, mert amikor utána folytatódik ennek a térnek az építkezése, őket kérik föl a csatatéri emléktemplom megtervezésére, és Árkai Aladár az apa tervezi meg az eredeti 4 tornyúra, ennél másfélszer magasabbra ezt a templomot, és 1926-ban le is rakják az alapkövet, de közben meghal Árkai Aladár, és Bertalan a fia, aki szintén építészmérnök, újra kell tervezni az épületet, hiszen az aranykorona, ugye a pénzünk, a korona elromlik, és új pénz kerül forgalomba, a pengő, és ezért az a pénz, amit gondoltak, hogy a monumentális épületre elég, az sajnos nem volt elég. Ha valaki így szembeáll vele, azt gondolja, hogy dzsámi előtt áll, tehát ez az épület is magára megint a törökre. Mert a mi utas eszébe az embernek a Mohácsra jön a Mohácsi csata, meg a busójárás. Ez a kettő, és szintén erre utalva. Sajnos ez a templom a mai napig nincs kész, terveztek mellé oda eredetileg 4-et, aztán utána 1-et tervezett egy 72 méteres tornyot, ami már kétszer olyan magas lenne, mint a kupola teteje, de sajnos nem készült el, és egyelőre az új tervekben sincs ennek a toronynak a felépítése, viszont látszik, hogy egy hatalmas építkezés van körülötte. A tér megújul, a Mohács 500, tehát az 500. évfordulóra újul meg.
Igen, a Városháza egy része is fel van állványozva.
Igen, tehát ha valaki most a Széchenyi téren idejön, akkor építőanyagok, kupacokat lát és eltakart épületeket, ami mögött folynak a munkák.
Macskaköves a tér, az egykori piactér.
Igen, nagyon szépen lerakták, fekete bazalttal van is, és ilyen gyönyörűen, ilyen pávatól, mintha egy nyitott, a pávának a hátsó faroktollai nyitva lennének, úgy vannak lerakva. Most egy átalakítás lesz a téren, középre egy hatalmas szökőkút lesz, a templommal szemben. A templomból vörös márvány kifolyón fog érkezni a víz, bele a szökőkútba, minthogyha a hősöknek a vére a templomból folyna ki, mert a vízre ránézve a vörös fogja átütni, és az belefolyik a szökőkútba, és egy hatalmas szökőkút kerül előre. Megnyílik a tér, elbontják a virágtartókat, sokkal nagyobb, sokkal tágasabb lesz a tér, hátul tiszta fák vannak azon a részen. Ott van egyébként a bal oldalt, az a gyönyörű fa, ami itt most vissza van vágva, évtizedek alatt csak ekkora. Ha szabadon hagyjuk, akkor olyan hatalmasra nő meg ez az ostorfár.
Itt a templom jobb oldalán, hogyha szembeállunk, jobb oldalon van egy nagy kereszt, egy fém, illetve igen, alatta egy ember alakot ábrázoló szobor, talán második Lajos király szobra.
Oda eredetileg egy hatalmas lovas szobrot tervezett a 1926-ban az építész iroda, de sajnos az sem készült el, viszont a második, a Mohács Város Szépítés Városvédő Egyesület összefogott a polgármesteri hivatallal és gyűjtést rendezett, és a második Lajos születésének az 500. évfordulójára, tehát 2006-ra, Varga Imre, nagyon híres szobrászművész, aki itt kezdte a pályáját Mohácson, fölkérte az egyesület, hogy készítsen ide egy második Lajos szobrot. És akkor ő így képzelte el, rozsdamentes acélból egy hatalmas kereszt rajta, a koronázó palást, Gizellának a motívumaimmal, és fent pedig a stílusosan a Szent Korona.
Thank you.
A fogadalmi emléktemplom szinte teljesen körbe van kerítve. Burkolják a járófelületet, szépül az épület környezete. Belső tere látogatható, a liturgikus alkalmak zavartalanok. A főbejárat helyett egyelőre oldalt lehet megközelíteni. Érdemes szakvezetést kérni, sok-sok szimbólum és történet kapcsolódik az 1926-ban emelt magyarok nagyasszonya templomhoz. Lőrinc Árpád történelem tanár kalauzol.
Itt ebben a templomban szinte minden szimbólum. Maga a templom építése is egy szimbólum, hiszen az 1900-as évektől az egész országban 20 éven keresztül, 25 éven keresztül gyűjtés folyt arra, hogy ezt a templomot felépítsék. Hogy legyen egy olyan méltó hely, ahol megünnepelhetik a mohácsi hősöknek az emlékét, és 1926 a 400. évforduló volt arra alkalmas, hogy végül is ez a templom megalapozódhatott. Olyan érdekes volt, hogy akkori, már ugye Trianon után vagyunk, az akkori és az előző vármegyék, 52 vármegyéből hoztak ide 1 kilós földlabdát, és 3000 településről is 1 kilós földlabdát, és az alapkő mellé oda helyezték annak a szimbólumaként, hogy ez a templom nem a mohácsiak, ez a templom az egész országé. És hogyha körülnézünk, itt állunk most a templom közepén, és elindulunk mondjuk talán induljunk el a főoltártól, és akkor az egy támpontot ad. A főoltár és az egész templomban jellemző, hogy az alsó szinten rögtön itt vannak Árkainé Sztélolida, Bertalannak volt a felesége. Egyébként ő üvegművész volt, ólomüveget készített. Ezek az ólomüvegek, amíg nem kerültek a helyükre, megjárták a párizsi világkiállítást. És a párizsi világkiállításon természetesen nem vitték el az összeset oda, hanem egy párat, aranyérmet nyert. És utána a 40-es években, illetve a világháború után kerültek csak a helyükre, mert nagyon féltették ezeket az ablakokat. A főoltárral szemben állunk, akkor azokat a jeleneteket látjuk, ahol a Krisztus fölkerül a keresztfára, leszedik róla, tehát maga azt a csodálatos szimbólumot, ahogy Krisztus a Golgotáig eljut. Illetve van egy nagyon érdekes dolog, meg van örökítve a jobb oldali alsón az a terv, ahol 4 tornyú lenne a templom, és sokkal magasabb jobb oldalt alul, és ezt kellett visszafogni a tervezésnél, hiszen elértéktelenedett az a pénz, és akkor lett a aranykorona koronának és a pengőnek a váltása, és azért van sok hiányosság a templomban. Ugye a 70-es években szembefordult a misézés a katolikus egyházban, akkor ezt az oltárt kapta Európától. Iráni féldrágakőből, ónixból van, 4 labból van, és amikor felújították a templomot, akkor a mellette lévő kis szószéket is ebből készítették, tehát nagyon értékes. Azért ajánlotta fel Európa ennek a templomnak, mert megvitte Európát Magyarország a törökök ellen tulajdonképpen.
Az ónix halványzöld, fehéres, nagyon sok barna ér van benne, tehát egy látványos márvány.
Igen, és ezeket apróra szokták törni, és ékszerekbe szokták használni, nagyon szép. Mögötte pedig az oltárnak az az érdekessége, hogy amikor a főoltár készült, akkor nem volt 43-44, nem volt színes fém. Ezért a mesterek úgy döntöttek, hogy a debreceni tankcsatának a helyszínére elmennek, ahol elvonult a front, és összeszedik a részhüvelyeket, a lövedékek részhüvelyeit, és ezekből a részhüvelyekből készültek az angyalok és a gyertyatartó, illetve a szentségtartónak az ajtaja. Tehát ugye micsoda szimbólum a halál és az élet a templomba, hogy kerül ide a tömeges halált okozó lövedékeknek a hüvelyei. A főoltáron pedig egy nagyon érdekes történetű Szűz Mária áll a kisdeddel, és ezt megörökíti a főoldár bal és jobb oldalán látható kép. A baloldali képen láthatjuk, ahogy ez a csata után a törökök a Dunaparton lévő templomot felgyújtják. Ebből a templomból kimenekítették az oltáron lévő Máriát a kisdeddel, és 450 éven keresztül a környéken bújtatták pincékben, padláson, és végül is az 1950-es években találták meg Gerezslag nevű településen, ez már a másik oldal. Igen, megtalálják, és visszakérik az egyháztól, mármint a gerezsdi egyháztól. Nagy ünnepség között 1956-ban, az jelképezi a jobb felső képet, visszahozzák ide Mohácsra ezt a szobrot. Igen, ám, de a szobor nagyon rossz állapotban van. Megjárja a vizes pincéket, a meleg padlásokat, Ezért a hívek gyorsan, hogy föl tudják avatni, föl tudják szentelni, összeadják az aranyaikat, fülbevalót, nyakláncot, gyűrűt, és befuttatják a szobrot, és így lesz újra. Egyébként körtefából van, és érdekesség, hogy most már meg lehet tekinteni hátul a szobrot. Van egy olyan rész, ahová nem jutott arany, körülbelül egy ilyen 20 négyzetcentiméter részen, és ott az eredeti körtefa, illetve a festés látszik. Tehát érdemes a szobor mögé bemenni, most már szabad, régen nem lehetett.
Megfordulunk, ugye itt a bejárat fölött is látunk egy
üvegablakot. Igen, a főbejárat fölött maga a zenével kapcsolatos, tehát maga a zene, ugye, mert aki énekel egy istentiszteleten, az kétszer imádkozik, és Szent Ceciliának az ábrázolását látjuk. Nagyon érdekes az orgonáknak a története itt a templomban. Valamikor nem volt orgona, a Szentmise az zene nélkül zajlott, aztán nagyon hamar szereztek egy úgynevezett vándororgonát ibafáról. Aztán a 70-es években volt egy magyar mérnök, aki feltalálta az elektronos orgonát, méghozzá úgy elektronos orgona, hogy maga az orgona képe is elénk tárult, hiszen csövek alján voltak a hangszórók, és hát elárulom most már, hogy olcsó legyen az orgona, szennyvíz csövekből készítette, de ez nem látszott, mert ezüst színűre le volt festve fújva, és ez egy olyan elektromos orgona volt, ami egyedülálló volt, és itt csak először az első prototípust itt ebben a templomban állította ki, és szolgált is egészen több mint 40 éven keresztül, a 70-es évektől egészen most az legutóbbi felújításig. Most egy teljesen modern, két hangszórós elektromos orgona van, ez is szépen szól. Én azért hiányolok egy nagy monumentális orgonát ebből a templomból. És körben mellékoltárok vannak lent. Tehát ezek a mellékoltárok, hogyha elindulunk innen a nyugati oldalról, akkor az árpádházi szenteknek van ajánlva. Az első ilyen mellékoltár Szent Istváné. Szélolének a három képe, a baloldali Vajk megkeresztelése, és Vajkból István lesz, aztán a jobb oldalon, amikor megkoronázzák a Szent Koronával, és középen pedig, amikor felajánlja a Szűz Máriának a Szent Koronát. Ez a jelenet látható a három üvegablakon, gyönyörű. Alatta pedig Árkainé Sztélolinnek az egyetlen egy saját maga festett képe, ez a három egyház alapítás, illetve hát kolostorok, illetve templomok alapítása, a baloldali Pannonhalma, középen Pécsett a négy torony, és Esztergom.
Szembenézünk, a tengelybe, akkor, itt a következő, akkor, de ez mozaik már.
Igen, István királynak a fia Imre hercegnek ajánlott mellékoltár, amely már a Sztélolini tervei szerint készült mozaikból rakott oltár. Megint egy új stílus, nagyon szép. Méghozzá Velencéből, Muránóból hozták a tükörmozaikokat dobozokban, és már említett Kolbe Mihály Mohácsváros festője, akiről elnevezték a Dunaparti sétányt, ő volt az, aki 1955-56-ban itt szépen ezeket a mozaikokat az eredeti tervek szerint felhelyezte a falra.
A templom belső teréből adódik, hogy nem csak két padsor van, hanem megvan a két fő padsor, és mint a virágszirmok, így nyílnak ki a mellék padok tulajdonképp, ahol helyet lehet foglalni.
Igen, amikor 1940-ben felavatták a templomot, akkor nem is voltak padok egyáltalán bent, állt a tömeg, itt 4000 ember állt ebbe a terembe. Augusztus 29-én 1940-ben nem voltak kész, még nagyon sok minden nem volt kész, de a főoltár már ugye megvolt, és akkor tényleg egy felszentelt helyé vált ez a templom. És ha már itt állunk a kupola alatt, ami 32 méter magas, akkor nagyon érdekes, hogy a szembetűnő, hogy egy egész más stílusú üvegablaksor áll körbe. Eredetileg itt ez a tejüveg, drótozott tejüveg ablakok voltak, mindenki ismeri ezt a fajta üveget, de a 70-es években történt ennek a cseréje is, ugyanis akkor egy német üvegművész, Mihály Gauszling dolgozott Pécsett, tanított az egyetemen, és a hívek felkérték, hogy készítsen ide egy üvegsort a kupolába. És a Gauzling eljött megnézni, hogy tulajdonképpen mire is kérték föl, és mikor meglátta Stélo Lilinek ezeket a gyönyörű alsó sorait ezekből az üvegablakokból, akkor ő azt mondta, hogy nem figuratív, hanem non-figuratív alkotás fog készülni, méghozzá magáról, a csatáról fog szólni, és hogyha valaki elindítja a csatát, mert a csata története a karzat fölött kezdődik, ott, ahol színekkel és különböző formákkal próbálta visszaadni a csatát. Ugye ez olyan, mint ahogy vércseppek hullnak a mezőre. Tehát a zöld, a kék van, a sárga, és az a füstszerű, a csata füstjét ábrázoló megy körbe ezen az üvegtáblákon, és jut ide-vissza. Tehát itt elkezdődik a csata, elkezd hullani a vér, és ugye emelkedik az oltár fölé, emelkedik, és egyre fokozatosabb a csatának a heve. És itt bontakozik, és kisütött a nap, és gyönyörűen látjuk ezeket az üvegtáblákat. Ott a csata heve már nagyon omlik a vér, ott a vörössel, és ott a legnagyobb a füst és a tűz. Majd ugye kezd a csata lelanyhulni, ahogy jövünk visszafelé. Megjelenik a kék, mert ugye elkezd esni az eső, mert előtte is két hetet esett az eső a csata előtt, és a csata végén már újra ott vannak a kék cseppek. Visszajutunk a csatatérre, itt fejeződik be. És ezt így próbálta szimbolikusan, ezekkel a színekkel, nagyon szép. Sajnos a felújításnál meg kellett harcolni ezekért az üvegablakokért, ki akarták venni, hogy nem tartozik a templomnak a stílusához, de a hívek már nagyon megszerették és ragaszkodtak hozzá, úgyhogy sikerült megmenteni ezeket az üvegtáblákat.
Nincs két egyforma ablak, nincs, nyilván a történetből adódóan sem. Viszont azt nézem, hogy 21-et számoltam, igen, én meg csak a kupola oldalain.
Igen. És ha tovább megyünk a főoltár bal oldalára, akkor megint egy gyönyörű mozaikot látunk. Ugye azt mondtuk, hogy árpádházi szentek, hát Szent Margit. Szent Margit, negyedik Béla lánya, tudjuk a történetét, a liliommal, és fölötte pedig a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentléleknek az ábrázolása, Stélo Lilinek a munkája, és Kolbe Misi bácsi volt az, aki fölragasztotta ezeket a gyönyörű velencéből, a tükörmozaikokat Muránóból. És hogyha haladunk tovább Szent Lászlónak a mellékoltárát, és ennek van egy pár érdekessége. Az egyik az, hogy a Szent László oltárnál szintén mozaikok vannak, ugyanaz az alkotó, ugyanaz a tervezővel, viszont van alatt a Szent Sír. Ilyenkor, ugye húsvétkor kerül ez előtérbe, máskor simán be van egy üveglappal takarva, de ilyenkor megnyílik. Krisztus teste le volt takarva, de most már lepel takarja, tehát üres már a sír ebben az időszakban. Tehát ez egy külön érdekessége ennek az oltárnak, illetve fönn Stélo Lilinek három jelenete Szent László, a harcos királyunknak a történetéből, amikor ott a bal oldalin vizet fakaszt, ott látszik alul a sziklából, középen Szent László a hadak élén, és jobb oldalt pedig, amikor a tordai hasadéknak, amikor üldözik őket az ellenség, a tatárok, akkor megszakad a tordai hasadék, és nem tudnak, az ellenség nem tudja őket utolérni. Tehát ez a három jelenet van. Fönt pedig nem csak maga Szent László középen, ami most a fekete kereszt egy kicsit takar, de ez természetes ilyenkor. Különböző abban az időből boldogok és szentek, tehát Szent Gellért, Boldog Piroska, Boldog Jolánta, és itt pedig Szent Adalbert. És akkor a szimbólumok végén nem vagyunk, hiszen hogyha a patozatra ránézünk, olyan vörös cementlap található, 1946-ban készítették és hozták el Bajáról, amely azt jelképezi, hogy a csata helyszínén vagyunk, ugye előtte két hétig esik az eső. 25 ezer ember 4 liter víz vére van a csatamezőn, amit nem tud elinni. És a katonák majdnem térdig harcolnak, járnak a vérben. Ez szimbolizálja a vörös padló. Rajta az a fekete hatalmas kereszt, igen, mint hogyha a csatatérre egy hatalmas fekete kereszt lenne. Benne ezek a fehér kis keresztek, pedig a 15 darab van belőle, a 15 évtized, amíg a törökök Magyarországon voltak. Minden, tehát itt nem szabad csak bejönni és kimenni, ahogy egy-egy alkalom busójárástól csak bejönnek és kimennek ebből a templomból, hanem tényleg érdemes ezeket a szimbólum rendszereket végignézni. Ez a templom egyedülálló, a világon nincs még. Erre tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen nincs még. Kívülről dzsáminak látszik, de onnan tudjuk, a tetején ott van a kettős kereszt. Ha belépsz, akkor pedig egy római katolikus templomba lépsz, aminek minden darabja egy-egy szimbólum.
A Mohácsi Fogadalmi Emléktemplomot Lőrincz Árpád történelemtanár mutatta be. A zene után folytatjuk sétánkat a hangulatos sugárúton, az azt lezáró ligetig és a Deák téri emlékművekig. Mi miatt lett ennyire sok nemzetiségű mohács?
Azért, mert abban a balkáni útban van, ami az most jelenleg az 56-os út, de a Borostyán út, tehát nagyon sokan így ismerik, ez köti össze, ez az út, a mohács mellett haladó út, a Dráván keresztül, Eszéken keresztül, a Balkánt Magyarországgal, vagy a nem csak Magyarországgal, egész Európával. És itt ment el a kereskedelmi út mellette. És ezért, ahogy mindig jöttek, mentek az emberek, itt letelepültek. Ha menekülni kellett, akkor azért, mert ez volt az első olyan nagyon jól lakható rész, ahol a halászat működött, a hajózás működött, a bor, ott a szőlőtermesztés, és abból pedig a borkészítés, de nagyon jó legelők voltak. Ha azt mondom, hogy 50 aranykorona értéke körül ilyen erős földek vannak, ahol a földművelés működött, és akkor a szakmák, a különböző bocskorkészítőtől kezdve a fazekasig, mindenki meg tudott itt élni. Aki dolgozni akart, az itt meg tudott élni, és letelepedett. Jó a klímája a városnak, úgyhogy...
Gesztenyefák vannak ebben az utcában.
Nagyon szép, és ez a már az ostorfák itt végig. Mostanában nem vágták vissza azért, mert a klímaváltozás miatt nagyon melegek a nyarak.
És úgy árnyos, teljesen árnyos,
igen,
az
és úgy döntöttek, hogy hagyják, és tulajdonképpen árnyékba tud az ember sétálni. A kerékpárút van mellettünk, azon végig lehet kerékpározni. Egyébként az egész városban nagyon jól ki van építve a kerékpárút. Lehet kerékpárt is kölcsönözni, és nem csak itt, hanem a környéken is nagyon sok látnivaló van. És minden sváb faluban, mert ugye a svábok itt Eszék és Mohács között utoljára szálltak ki az úgynevezett Ulmerschlag teleikből, a környéken rengeteg sváb falu van, mindenhol van valami látnivaló. A Cselepatakon a patakmalmok közül az egyik meg lett mentve, és az is egy gyönyörű látvány. Tehát itt nem csak egy-két napot, hanem egy hetet is el lehet tölteni úgy, hogy az ember észre se veszi, hogy elmegy az idő. Sportolni lehet, túrázni lehet, kenuzni, kajakozni a Dunán. Tehát sok lehetőséget rejt most már ez a város.
A városban rendszeresen indítanak előre meghirdetett tematikus sétákat. Ám aki egyénileg kívánja bejárni a 18 ezer lelket számláló Dunaparti települést, több ismertető tábla nyújthat segítséget számára. Van német nemzetiségi tanösvény, érdemes felkeresni a nemzetiségek emlék és közösségi házait, kiállító és múzeális gyűjteményeket, köztük a Kanizsai Dorottya Múzeumot. De nézzük, milyen látvány fogadja a sétálót a Deák téren.
Idáig jöttünk egyenesen, akkor ebbe az emlékműbe akad bele Cér Istvánnak a munkája. Martinelli Jenő volt, aki ezt az emlékművet tervezte. Monumentális, tehát a város méretéhez képest nagy, 30 méter magas. Azért ilyen magasra építették, vagy nagyra, mert a városban nagyon sok halott volt az első világháborúból. Tehát a város méretéhez képest sokkal több halott volt, mint hogyha más városokat arányítjuk, és az emlékműnek a belsejében végig fel vannak sorolva az első világháborús halottak. Később természetesen rákerültek a második világháborús és az 56-os mártírok is. Ugye az előbb beszéltünk Varga Imre szobrászművészről, aki a második Lajos. Az első szobra Radnóti Miklós szobra volt, teljes alakos Radnóti, ugyanis Radnóti Miklós, amikor a bori táborból jöttek föl és mentek a Győr felé, akkor itt Mohácson megálltak az egyik gettóba, két gettó volt Mohácson, és itt írta azt a híres Razglednicáját, a képes lapját, hogy az ökrök száján véres álcsorok. Tehát itt megálltak tulajdonképpen egy napot pihenni, és innen mentek tovább, és ennek emlékére az a hosszú kabát, amiben megtalálták utána a tömegsírba és a belsejébe a borinoteszt, tehát azt a pillanat. És ez volt az első szobra, ami ilyen komolyabb szobor volt Varga Imrének fiatal korában, és idős korában pedig a második Lajos szobor.
Az emlékmű két oldalát vasbeton árkát sor szegélyezi.
Igen, befuttatják futórózsával, tehát ez megnő nyára, és egy kis árnyékot ad. Egyébként egy rendezvénytér, Mohács egy ilyen fesztiválvárossá vált tulajdonképpen az elmúlt 10 évben. Központi helyet kap ez a tér, itt árusok vannak, itt koncertek vannak, ha éppen olyan van, itt főzés van, hogyha a civil ünnep van, tehát mindig van valami. De Mohács már évek óta fesztiválváros, hiszen a busójárástól elkezdődik, és 8-10 olyan jelentős esemény van, csak néhányat mondok, minden nemzetiségnek van. A németeknek a Dunamenti Mohácsi Halfőző Fesztiválja, a Sokácoknak a Babfőző Fesztiválja, akkor van Tambura Fesztivál, ami a cigányságnak 500 tamburása van Mohácsnak, és egy fantasztikus dolog, akkor a Nepomuki ünnep, akkor a horvátoknak a dunai mosás felelevenítése és ahhoz kapcsolódó dolgok. Tehát tulajdonképpen a busójárástól a Szüreti Fesztiválig az ember 3 hetente Mohácson valamiféle hétvégi fesztiválba akad bele. Beszéltünk a sok nemzetiségről, és a térnek a nyugati részén található az evangélikus templom. Evangélikusok megérkezése nagyon érdekes, mert a svábok egy része, aki itt letelepedett Mária Terézia idején, azoknak egy része, egy kisebb része volt evangélikus, a vallásukat tartották, viszont az a tragédia, ami megtörténik az első, vagy a második világháború után, hogy a felvidékről kitelepítik a magyar lakosságot, úgynevezett lakosságcserével, ahol 30 ezer magyart telepítettek ide ki, és 3 ezer szlovák ment csak vissza a Szlovákiába. Azok a magyarok, azok evangélikusok voltak. És akkor ez tulajdonképpen egy olyan löketet adott az evangélikus gyülekezetnek, hogy saját templomot épített 1946-ban. Egy nagyon kicsi templom, a mai napig megvan a gyülekezet. Akkor Magyarbói volt a központ, de akkor 46-tól átvette Mohács a központot, és innen egy ilyen nagy szorványterület van, filiák vannak és különböző részek, ahová kijár az evangélikus pap.
Bár már túl vagyunk a februári busójárás forgatagán, a fesztivál látványelemei a busóudvarban és néhány köztéri alkotás formájában egész évben jelen vannak a városban.
Hogyha a történetét nézzük, akkor csak a sokacsághoz. Tehát valamikor külön elkülönülve éltek a városban a sokacok, a szerbek, a horvátok, a református magyarok, a római katolikus magyarok, stb. Így volt. És kimondottan az elmúlt évszázadokban csak a sokacok egymás között játszották le ezeket a dolgokat. És ma már viszont 72 busócsoport, több mint 1200 busóval, és nem csak sokacok vannak az állarc alatt, hanem most már, tehát minden nemzetiség mondta. Így.
Férfiak, nők, vegyesek.
Nem szabad. A nők is felveszik, de elvileg nem szabad csak férfiaknak fölvenni, de vannak az úgynevezett szépbusok, míg a férfiak nőknek is beöltöznek, amikor női ruhát vesznek föl, de manapság már a nők is viselnek, tehát nem lehet tudni, hogy ki van az állarc alatt, de alapvetően csak a férfiaknak volt tehát ők húzhatták ezt föl. És akkor sokács ruhába pedig a lányok kísértőket természetesen farsangi maszkkal elkötakarva. Itt a lényeg nem elsősorban a tavasz köszöntés és a tél búcsúztatás, hanem ez egy termékenység ünnep volt a sokácoknál. Magukkal hozták a Balkáról, Boszniából, lentről, Szarajevó környékéről érkeztek ezek a sokacok menekülve. Már a törökök előtt itt volt egy részük, de aztán a törökök elől menekülve még többen érkeztek, és onnan hozták, pásztornép volt a sokác, és ők hozták ezt a szokást tulajdonképpen magukkal, hagyományt.
A mohácsi busó udvarról egy későbbi messzelátóban hallhatnak majd. A Mohács 500 emlékév kapcsán megújuló városról Lőrinc Árpád történelemtanárral beszélgettünk. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Kedves hallgatóink, adásunkat most zenével folytatjuk. Bieber szerzeményét a Simplicissimus együttes játssza. Thank you. A Simplicissimus együttes játékában hallották Bieber szerzeményét.